8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A magyarországi terrorfenyegetettségi szint megemelése a megelőző jellegű intézkedések hatékony végrehajtását szolgálja, mondta a Terror Elhárítási Központ főigazgatói hivatalának vezetője, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága hétfői ülésének nyilvános részében. Terjék Gábor dandártábornok a bizottságnak adott tájékoztatójában azt mondta, a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, különösen a közel-keleti konfliktusok eszkalációjának időszakában, hogy a biztonsági kockázat kitétele fokozódott. A terror fenyegetettségi szint emelése lehetővé teszi a vallási és diplomáciai objektumok megerősítését, a kritikus infrastruktúrák fokozott biztosítását, valamint az illetékes szervek reagáló képességének növelését. A szakember hozzátette, a prevenció nem csupán indokolt, hanem elkerülhetetlen, szükségszerű és kötelező. Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita kolostorban az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt. Tájékoztatott a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson részt vett Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke, Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke, és Lajkó Ferenc, a NIT Hungária ügyvezető főtitkára. A kormány részéről a miniszterelnök mellett a tárgyaláson Lázár János építési és közlekedési miniszter, Nagy István agrárminiszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Csepregi Nándor miniszter helyettes vett részt. Tavaly 1280 helyi szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. 2025-ben is működtették a korábbi évek során telepített 15 állandó és 32 ideiglenes állomásukat. Az év során további ideiglenes állomások működtek Pér és Csongrád környékén az ottani földrengés sorozatok monitorozása céljából. Az elmúlt év szeizmikus eseményeiről készített összefoglalóban azt írták, 2025-ben 1280 helyi szeizmikus eseményt azonosítottak. Ezek közül 273 földrengés, 1007 pedig robbantás volt. Közölték azt is, hogy Magyarországon a lakosság 29 földrengést érzékelt az év során, ezek közül 28 az ország területén pattant ki, egy pedig Horvátországban. Több mint 27 ezer látogatót fogadott az idei Sírha Budapest kiállítás a Hungexpo kongresszusi és kiállítási központban. A térség legnagyobb élelmiszer- és vendéglátóipari szakkiállítására 5%-kal többen voltak kíváncsiak, mint legutóbb. A kiállítói visszajelzések szerint a rendezvényen számos üzleti megállapodás jött létre. A piaci lehetőségeket keresők különösen nagyra értékelték az előre egyeztetett vállalkozói és partner találkozókat. A látogatók főképp a termék és eszköz bemutatókat, a magyar és a francia borok kiállítását, valamint a díszvendégként bemutatkozó olasz élelmiszergyártók standjait keresték. Az esemény több szakmai megmérettetésnek is a helyszíne volt, itt rendezték meg többek között a közétkeztetési szakácsversenyt, a Magyarország tortája versenyt, a Fagylalt kaland 2026 kreatív fagylalt versenyt, a Magyar Pizza bajnokságot, valamint a baristák megmérettetését. A kávé a kiállítás más napjain is fontos szerepet kapott. Az érdeklődőket kóstolókkal és bemutatókkal várták. A következő Sírha Budapestet a hagyományoknak megfelelően két év múlva 2028. március 7-e és 9-e között rendezik meg, olvasható a közleményben. Ünnepi programra várják az érdeklődőket a Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba március 13-án. A Móricz Zsigmond olvasókör rendezvényén az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit idézik fel irodalmi és zenei összeállítással. A program során Vajda János ünnepi vers összeállítást ad elő, amelynek címe Én magzatom, szép katonafiam. Az esten felcsendülnek a korszak legismertebb katonadalai is. A Süvegemen nemzeti szín rózsa című műsorban az 1848-as dalokat a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara adja elő Antal Krisztina vezényletével. A rendezvény célja, hogy méltó módon emlékezzen meg a magyar történelem egyik meghatározó korszakáról, és közös élményt nyújtson mindazoknak, akik szívesen idézik fel a forradalom szellemiségét.
Az időjárásról.
Nyugatról kelet felé haladó vastagabb fátyol felhőzet és szaharai por is szűri a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A déli szelet elsősorban a délalföldön és a Dunántúl északnyugati felében kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Hajnalra 0 plusz 6 fok közé a fagyzugokban fagypont alá hűl le a levegő. Szerda délutánra 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Légy vezethető. Ezt mondta a Szentlélek. Választottuk ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Apostolok cselekedetei 13. fejezet 2. vers. Hívők egy csoportja összegyűlt, hogy hosszasan imádkozzanak, böjtöljenek és dicsőítsék Istent. Mint egy válaszként erre, ezt mondta a Szentlélek. Választottuk ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Honnan tudták vajon, hogy a Szentlélek szavát hallották? Ez nem derül ki a Bibliából. Talán drámai módon szólt hozzájuk, vagy később visszatekintve ismerték csak fel, hogy a Szentlélek vezette őket. Annyi bizonyos, hogy együtt kaptak vezetést Istentől. Amikor Isten vezetését keressük, gyakran esünk a szűk keretezés hibájába, vagyis a korlátozott gondolkodásunk miatt meg se látunk egy sor lehetőséget, amelyet Isten elénk tárna. Egy keresztény szerző így magyarázza ezt. Véget vessek ennek a kapcsolatnak, vagy sem? Kérdezzük ahelyett, hogy hogyan tehetném jobbá ezt a kapcsolatot. Megvegyem ezt a dolgot, vagy sem? Kérdezzük ahelyett, hogy tudnám leghasznosabban elkölteni ezt a pénzt. Magunkra hagyatkozva hajlamosak vagyunk a megerősítési torzításra, vagyis olyan információk után kutatunk, amelyek megerősítenek bennünket az elképzeléseinkben, nem pedig a szintiszta igazságot keressük. Olyan tévécsatornákat nézünk, amelyek megerősítik politikai elfogultságunkat. Úgy teszünk, mintha az igazságra vágynánk, holott valójában csak a már kialakított álláspontunkra keresünk visszaigazolást. Ézsaiásnál olvasunk arról, hogy egyesek azt mondják a látóknak, ne lássatok, a látnokoknak pedig ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat, lássatok kedvünkre valókat. Ézsaiás próféta könyve 30. fejezet 10. vers. Ha Isten vezetését keresed, légy őszinte, nyitott és készséges. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Köszöntöm tisztelettel a kedves hallgatókat. Március 10-én kedden Béli Katalin szerkesztőműsorvezető vagyok, és várom önöket ebben az órában is. Témáink a következők: március 6-án a Tiszán inneni református egyházkerület székházában tartották az ökumenikus világimanap rendezvényét.
Évről évre egy olyan ország állítja össze a világimanapra szóló történeteket, imádságokat, amelyek éppen abban az országban a leginkább nehézséget okoznak. Ebben az évben ugye Nigéria volt az, aki elkészítette és összeállította az imanap anyagát.
Nők a frontvonalban címmel tartottak kerekasztal beszélgetést Lilafüreden, ahol a nők közéleti szerepéről, a béke melletti kiállás fontosságáról beszéltek.
Azért is tartottuk fontosnak ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy minden hölgyet, édesanyját, anyát, feleséget, asszonyt arra bátorítsunk, hogy a béke melletti kiállás az egy alapvető keresztény demokrata érték, és átadtuk egymásnak a jó gyakorlatokat, a jó tapasztalatokat.
Ezek a kínált témák, számítok figyelmükre.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról.
Kontinentális reggeli. az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nemre felekezetre tekintet nélkül hirdette meg március 6-ára az Ökumenikus Világima Napot, amelynek liturgiáját idén a Nigériai Keresztyén Nők Imanapi Bizottsága készítette el. A Világima Napon országszerte együtt imádkoztak a gyülekezetekben a gazdaságilag egyenlőtlen társadalmak kiszolgáltatott legszegényebbjeiért. A Tiszáninai Református Egyházkerület székházában március 6-án pénteken tartották a rendezvényt. A Világima Napi alkalmon Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor hirdetett igét. Az énekari szolgálatot a Lévai Kórus és az Örömhír Kamara együttes látta el. Nigériai missziós útjáról pedig dr. Farkas Edina kórház lelkész számolt be, aki 11 hónapot töltött a nigériai központú holland református misszió által alapított református egyház két kórházában, hogy segítséget nyújtson a helyieknek. Sütő Dávid Peli helyszíni összeállításában először Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort kérdezte.
Ennek a világimanapnak mi is a célja?
Évről évre egy olyan ország állítja össze a világimanapra szóló történeteket, imádságokat, amelyek éppen abban az országban a leginkább nehézséget okoznak, és hát a tőlünk távoli országokban nyilvánvalóan nem mindennapi ismeret számunkra az, hogy éppen mivel küzdenek, és ebben az évben ugye Nigéria volt az, aki elkészítette és összeállította az imanap anyagát. Na most ez mindig nagyon érdekes egyébként, azon túl, hogy a problémáikat, a nehézségeiket vagy az örömeiket megismerjük, hiszen minden évben megismerkedünk magával az országgal, megismerkedünk a kultúrájukkal, megismerkedünk a vallási sokszínűségükkel, és hát úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen világima napi alkalom egy virtuális utazás is, és hát mindig, sőt, én mondhatom azt, hogy én egyre nagyobb izgalommal készülök mindig egy-egy ilyen alkalomra, mert hát olyan sok mindent megtudunk ezeken az alkalmakon, hogy érdemes odafigyelni, érdemes akár egy-egy országnak a zenéjét, vagy a zenei kultúráját is megismerni, a gasztronómiáját, hiszen mindig van ilyen ajánlás is, hogy mik azok a jellegzetes ételek, azok a receptek, amelyeket mi itthon elkészíthetünk, és ezzel is azt gondolom többek lehetünk. És ez azért is nagyon lényeges, mert amikor például ennek a mostani világima napi alkalomnak az a igei mottója, hogy Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akkor ebben az is benne foglaltatik, hogy nincs kivétel, tehát Jézus a világ minden népe számára kínálja a lehetőséget, hogy hozzá menjünk, hogy nála elcsendesedjünk, hogy nála megnyugvást találjunk, és én azt gondolom, hogy akik ezen a világima napi alkalmon akár most, akár az elmúlt években, vagy a következőben részt vesznek, megtapasztalhatják ezt, hogy lehetünk bárhol ezen a világon, lehetünk bármilyen sokszínűek, kulturálisan, vallás, felekezet szempontjából nincs kivétel abban, hogy valamennyien rászorulunk Jézus Krisztus kegyelmére.
Milyen programelemekből állt össze a mostani alkalom?
A Lévai József Református Gimnázium kórusának a bevezetőjével kezdtünk tulajdonképpen, akik hát Nigériának a zenei világát hozták közénk, és azt a hangulatot is, ami egy nigériai gyülekezetben megjelenhet. Aztán ugye azok a beszámolók egyrészt a Nigériában missziót teljesítő lelkész, illetve orvosnő beszámolójában megjelentek előttünk, szintén kicsit arra repítettek bennünket abba a világba. Annak minden érdekességével, nehézségével szembesülhettünk, és hát volt két különleges vendégünk ezen az alkalmon, akik Nigériából vannak itt a Miskolci Miskolci Egyetem hallgatói jelenleg, és ők maguk hozták közén tulajdonképpen az országot a maguk valójában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon különlegessé tette ezt a mai alkalmat, és hát nyilván azok az imádságok, amelyeket közösen elmondtunk, megfogalmazva azokat a kéréseket, amelyeket éppen a nigériaiak ajánlottak nekünk, tették egészé és kerekké ezt a mai alkalmat.
Klein Petrával, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon óraadóének tanárával folytatom az összeállítást, beszélgetek. Most itt a Lévai kórussal volt itt Világima napon. Mivel készültek erre a programra a kórussal? Milyen volt a felkészülés, mennyire volt izgalmas?
A mai alkalomra igyekeztünk tradicionális énekekkel készülni. A legelső, amivel felléptünk, az pont egy ilyen igbó származású dal volt, amit eredeti nyelven énekeltük el először, utána pedig magyar fordítással is. Ezután volt egy másik, szintén magyarra lefordított kórusmű, ez a Hamagány vagy Szomorúság címmel rendelkezik, így magyar fordítással. Majd egy kis meglepetésként hoztuk az Ukutulá nevezetű, szintén igbó hagyományos dalt, illetve a Sziahambát. Mivel jelenleg az egyetemen is tanulnak olyan hallgatók, akik Afrikából érkeztek, és ők is volt, hogy már énekelték ezt az egyetemi kórussal, és innen szedtük az ötletet, hogy ha már ők ezt ismerik, szeretik, énekelték, felléptek, akkor biztosan nagyon jó lesne nekik, hogyha hallhatják.
Hogyan telt a felkészülés, a kórus tagjai hogyan fogadták, hogy Afrikából nigériai dalokkal kell itt felkészülni erre a programra?
A diákok örültek a felkérésnek. Egy kicsit nehéz volt a szöveg megtanulása, illetve a kiejtés. Több forrást is megnéztünk, néztünk YouTube videót is, néztünk fordító által elmondott szöveget is, hogy hogyan lenne igazán tradicionális és érthető a vendégeink számára. Reméljük, hogy ezt sikerült jól átadni.
Karmesterként volt-e bármilyen zenei kihívás a nigériai dalokban?
Igen, kicsit a ritmikájuk, a Keleja kezdetű vagy című dalban, mivel oké, hogy megvolt a kotta, amit megkaptunk, de azért gondoltuk, hogy ezt nem tartják be annyira szabályosan, hiszen ahogy hallatszódott is a koncert alatt, ez egy nagyon felszabadult, kicsi pörgősebb dal. Most persze a tanítás miatt is, amiatt, hogy többen be tudjanak csatlakozni, kicsit lassabbra vettük a dalt, így lassabban énekeltük, de igazából ez a ritmika volt egy kicsit nehézkes, szóval annak utána jártunk.
Miért volt jó csatlakozni ehhez a programhoz?
Számunkra, és ezt szerintem mondhatom mindannyiunk nevében, de hát a diákok és felkészítő kollégám is a saját nevemben is, hogy egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy ránk gondoltak. Mivel református intézmény vagyunk, ezért fontos számunkra a vallás, és annak persze az őrzése, a hagyományok megtartása. Kíváncsian vártuk, hogy ez pontosan hogyan fog működni, és miről fog szólni, mert hallottunk már korábban is az eseményről, de még nem vettünk részt rajta.
Milyen élmény volt?
Nagyon jó. Meglepődtem így a program összeállításon. Ugye volt ez az előadás, amit a két hölgy tartott, és én azt vettem észre az ő előadásuk alatt, hogy mindenki, a diákok, és úgy szintén a felnőttek, az idősebbek is ledöbbentve hallgatták a nigériai helyzetet. Így, hogy mind az oktatás terén, mind a szociális környezetükkel kapcsolatban, a kórházi ellátással kapcsolatban. Szóval nagyon tanulságos volt olyan téren, hogy becsüljük meg azt, amink van. Mert sokszor azt veszem észre, hogy elfelejtjük, hogy lehetne rosszabb is.
Kelemen Ágnessel, onkológussal, gyermekorvossal, főorvossal beszélgetek. Hogyan csatlakozott, hogyan indult el ez az egész folyamat, hogy csatlakozott Farkas Edina kórházlelkészhez Nigériába?
Edinával már régóta kapcsolatban vagyunk a kórházban, az osztályunkra rendszeresen jár lelki gondozásra, és szívességet kért tőlem, én pedig úgy gondoltam, hogy meg tudom tenni, és szívesen teljesítem a kérését.
Mi történt odakint, milyen tapasztalatok voltak Nigériában?
Ezt röviden nem lehet elmondani. Első körben egy kultúrsok volt, amikor megérkeztünk, és fegyveres őrök és biztonsági kapuk voltak a szálloda előtt. Aztán a bizonytalanságból bizonyosság lett, előbb-utóbb belejöttünk az ottani kórházi dolgokba. Azt láttuk, hogy nagyon kevés az orvos, nagyon sok a beteg, nagyon kevés az eszköz, és hogy mi kevesek vagyunk, hogy ott ezt a helyzetet megváltoztassuk. Ami kicsit tudtunk segíteni két hét alatt, az sokat jelentett az ottani embereknek, és rájöttünk, hogy mikre van még szükségük. Tehát szakorvosok kellenek, eszközadományok kellenek, és az, hogy megtanítsuk őket, hogy hogy kell egészségesebben élni, ivóvizet forralni, védekezni a fertőző betegségek ellen.
Miben tudtak ott segíteni orvosként, miket látott, miket tapasztalt?
Azt láttuk, hogy az emberek nagyon kedvesek, nyitottak mindenki iránt, nagyon vallásosak, segítőkészek, de nagy a tudatlanság abban, hogy hogyan lehet védekezni például a hastifusz ellen, amiben sok kisgyermek belehal. Nem fogadják el mindig az orvosi és a nővéri tanácsokat. Sok edukáció kell, akár falu szinten, akár egyházi szinten arról, hogy az egészséges életmód az hogy hosszabbíthatja meg az életüket. Amiben tudtunk segíteni, az a pénzadományunk. Sok embernek nagyon sokat jelentett az, hogy ki tudtuk fizetni az ő gyógyszeres kezelését. Valakinek a gyereke életét is meg tudtuk menteni azáltal, hogy fel tudtuk venni a kórházba, és antibiotikumot kapott. Most tudtunk összegyűjteni, amit tervezünk, egy betegőrző monitorra, ugyanis azt vettük észre, hogy a műtőben olyan régi monitorok vannak, amivel nem biztonságos a műtét alatt a betegek megfigyelése, és erre nagy szükségük lenne.
Milyen konzekvenciákat tudott levonni, hogyan érkezett haza doktornő, akár lelkiekben, miben gyarapodott, hogyan értékeli ezt az egészet, illetve itt ez az előadás milyen hangulatban, tehát hogy elmesélhette?
Hát már nem először mesélem, már több egyére, úgyhogy van tapasztalatom, mert elég sok helyen kellett ezt elmondani. Így egy év táblatában az nekünk mindenképp hasznos volt, hogy kizökkentünk ebből a nyugati kereszténységes kicsit megfásultságból, és azt láttuk, hogy a szegényebb országokban a nehéz körülmények között is mennyire boldogak, elégedettek az emberek, és mennyire vallásosak. Járnak templomba, családostul, templomon kívüli közösség munkában és szervezetekben is részt vesznek. Nagyon sokat zenélnek, énekelnek, kórusba járnak, ami nálunk azért egy kicsit már visszaszorult, és ez sokat jelentett abban, hogy lehet fejlődni még nálunk is.
Lelkiekben mit jelentett?
Én úgy indultam neki, hogy lesz, ami lesz, én nem voltam bepánikolva semmitől. Kicsit nehézak voltak a körülmények, nagyon sok nehézséggel szembesültünk, amit Isten segítségével sikeresen legyőztünk. A csapatunk eleve vallásos emberekből állt, és úgy is készültünk, hogy Isten segítségét kérjük az egész utunkra. Amit meg is kaptunk, és teljesen jó élményekkel jöttünk vissza, úgyhogy engem ez a hitemben mindenképp megerősített.
Kerekes Péterrel, az előadás egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan hallott az előadásról, miért érkeztek?
Budapestről érkeztünk a menyasszonyommal, mert voltunk egy misszós előadáson, az Evangélikus Misszói Egyesületnek az előadásán, és ott hirdették ezt a világi manapot, és megnéztem, hogy hol van az a református gyülekezet, ahol szerveznek ilyen világimanapi összejövetelt, előadást, imádságot, és Miskolcot találtam legközelebbinek érdekes módon, és nagyon jó volt a közlekedés is, örülünk, hogy eljöhettünk, nagyon tartalmas volt az előadás, mind Farkas Edinának az előadása is a 3 hónapos missziói útjáról, mind pedig a nigériai keresztények, akik itt tanulnak Miskolcon, egyetemistaként az ő előadásuk is, bemutatásuk is nagyon tartalmas volt, és nagyon örülünk, hogy ilyen hosszúra nyúlt, és érdemes volt lejönnünk, mert tényleg minél hosszabb volt, annál inkább érdemesebb volt lejönnünk.
Mi az, amivel feltöltöttek akár lelkiekben?
Nagyon jó volt az is, hogy volt olyan előadás, Edinának az előadása, amelyik egy magyar missziós csoportnak a 3 hónapos, illetve 2 hetes missziós útjáról szóló beszámoló volt. Ez nagyon érdekes volt a kórház misszió, az utcai misszió, az iskolai misszió, árvaház misszió, illetve nagyon érdekes volt még a nigériai diákoknak a beszámolója is, hogy hogyan élnek ők Nigériában keresztényekként. A déli részről érkeztek, ez azt jelenti, hogy ott nincs nagy üldöztetés, mint az északi részen, viszont ott is azért a muszlimokkal meg kell tanulnunk együtt élni, és ez látszódott a gyülekezeteiken, amiket bemutattak, hogy ott nagyon erősen hisznek, nagyon élő gyülekezetek vannak, ami abból is adódik, hogy ott szilárdan meg kell állni a hitben egy muszlim többséggel szemben, és nagyon tartalmas volt az ő előadásuk.
Mit kaptak, mivel térnek haza?
Ahogy láttuk az ottani keresztényeknek az életét, ahogy láttuk a kiküldött magyar misszionáriusoknak a szolgálatát, és ahogy láttuk az itt tanuló diákoknak a hitét, akik ott nigériai gyülekezetekben élték meg a hitüket, még mielőtt idejöttek volna. Ezek a képek, ezek a videók, ezek lelkileg hitben erősítettek bennünket.
És akkor dr. Farkas Edinával, a Velkei László gyermekegészségügyi központban dolgozó kórház lelkésszel folytatom az összeállítást a világimanap kapcsán, amit megtudhattunk, egy előadásra hívták önt, ami Nigériáról szólt. Hogyan is kezdődött ez a nigériai utazás, miként szervezte meg ezt a szolgálatot?
Imádsággal kezdődött. 2 évig imádkoztam ezért az útért. Az ismerősöm, akit Immanuel Usuénak hívnak, ő már egy nagyon régi ismerős, majdnem 30 éve ismerem, és voltam már egyszer nála Nigériában 10 napra. És persze voltam már Gánában is 4-szer, ez tőle függetlenül. De úgy van egyébként az ember, hogy aki egyszer belép Afrika földjére, az vissza akar menni. És hogy én is beleszerettem Afrikába, amikor legelőször voltam ott. És Immanuelnél, ahogy mondtam, már egyszer voltam 10 napot Nigériában, és azóta hívott vissza. Ez 17 évvel ezelőtt volt, hogy voltam nála, és minden nyáron hívott, hogy gyere már vissza egy hosszabb időre, és most éreztem úgy, hogy Isten is hív engem erre. És akkor így indultam neki az imádságnak, hogy akkor ezért imádkozunk, hogy elengedjenek egy hosszabb időre a munkahelyről, a kórházból. És ahogy ezért imádkoztam, Isten azt az ötletet adta, hogy de hát mennyivel többet tehetnétek, ha többen mennétek, miért nem többen mentek. És akkor már így a csapatért is imádkoztam, hogy legyen egy csapatom. És aztán egy lelkésszel imádkoztunk ezért együtt, és ő kapta azt az ígéretet Istentől, hogy lesz egy csapatod, Edina. Állj rá erre az ígéretre, és megpróbáltam ráállni erre az ígéretre, mert hosszú ideig még ezután sem volt csapat, és aztán Isten kimunkálta ezeknek az embereknek a szívében, a 2 doktornőnek a szívében, és a 3 nővérkének a szívében, hogy ők szeretnének velem eljönni, és így lett egy csapatom. Tehát így indult, sok-sok imádsággal.
Milyen volt a szolgálat kint Nigériában, miben tudtak ott segíteni kórházlelkészként? Doktornő elmesélte, hogy orvosként hogyan látta a helyzetet, kórházlelkészként hogyan tudott kint szolgálni, miben tudott segíteni?
Hát amíg a csapat kint volt abban a 2 hétben, addig végül egy kicsit az ő lelkészük is voltam, tehát ez addig arról szólt, hogy őket szolgáljam. Reggeli áhítatokkal indult mindig a nap, amit többnyire én tartottam, bár egy nővérke és egy orvos elvállalt 1-2 alkalmat, de főleg ez rám hárult ez a feladat, és este pedig szintén imával és igeolvasással zártuk a napot. Tehát akkor az ő lelkészük voltam, úgymond, amíg ők ott voltak. Napközben pedig tolmácsolással segítettem az egyik doktornő munkáját a betegekkel való foglalkozásban, úgymond. Aztán, amikor elmentek, visszament a csapat, akkor 4 fő szolgálati területen volt, a legfontosabb volt az árvaház, ott töltöttem a legtöbb időt, ott bibliai foglalkozásokat és kézművességet tartottam a gyerekeknek, a kisebbekkel játszottunk, játszani tanítottam őket, mert nem nagyon vannak játékaik, nem tudják, hogy kell játszani. és ebben segítettem a tanítónőjüket is, hogy egy kicsit egy új szemléletet vittem be, úgy érzem, hogy a gyerekekkel másképp is lehet foglalkozni, és hogy lehet a játékra nagyobb hangsúlyt helyezni még a kisebb életkorban, ugye a 3-4 éves életkorban, persze később is, de ebben az életkorban különösen fontos. Tehát az árvaházban ezeket, a legkisebbeket meg csak ringattam. A kisbabákat, meg mosolyogtam rájuk, meg énekeltem nekik, hogy ők sem maradjanak ki a jóból. És aztán a másik szolgálati területem az a kórház volt, oda hetente kétszer jártam, két délelőtt, és itt a betegeket látogattam, a felnőtteket, a gyermekeket, és volt, akivel tudtunk beszélgetni, akik tudtak angolul, akik nem tudtak angolul, nekik pedig énekeltem. Két tév éneket tanultam meg, ez az ő törzsi nyelvük, és nagyon felvidult az arcuk, amikor látták, hogy na hát, ez a fehér asszony, ez a Kwasi Buti, ahogy ők mondják, tud valamit a mi nyelvünk. És ez volt a lelki gondozás tulajdonképpen. Végül is ennek a lelki gondozásnak amúgy is az a lényege, hogy megkönnyebbüljön a beteg, és hogy a lelke egy picit felszabaduljon. Ezt Magyarországon könnyebb elérni, hogyha az ember tud azon a nyelven, de ott ezek az énekek töltötték be ezt a funkciót, meg még tudtam pár szót a nyelvükön, amit megtanultam, és akkor ezek, hát ahogy így összeraktam őket, ezen is sokat mosolyogtak. Biztos nem volt helyes, ahogyan kiejtettem, vagy hogy összeraktam őket, de nekem az volt a lényeg, hogy a lelkük egy kicsit megkönnyebbüljön, és ez sikerült elérni.
Mennyi időt és mely népcsoport között töltötte, hiszen Nigérián belül egy különleges népcsoport között volt?
Összesen 11 hetet töltöttem Nigériában, ebből az első kettőn ott volt a csapat is velem, és utána még 9 hétig maradtam, és ez a Nigériának a Benue nevű államában voltunk, ami a Tiv embereknek a földje. A Tiv az egy keresztény népcsoport, akik most nagyon küzdenek azért, hogy a muzulmánok ne foglalják el a területüket, és ne iszlámosítsák el azt a földet, amit ők annyira szeretnek. De még folytatom, mert még a árvaházon és a kórházon kívül még volt két szolgálati területem. Az egyik az a gyülekezet volt, ahol tartottam a gyerekeknek, igazából bizonyságot tettem a gyermekek előtt, próbáltam olyan témát találni, ami közel áll a szívükhöz, és egy-egy olyan őket érintő dolgot próbáltam bibliai szemlélettel megvilágítani, vagy elmondani, hogy ez az én életemben hogy van, amiből hittem, hogy ők tanulhatnak. És velük is volt kézművesség, tanítottam éneket is nekik, és aranymondást is. És a negyedik terület, ahol még foglalkoztam, ez már önként vállalt terület volt, ez volt az én kis mangófa csoportom, mert hogy azért lettek ők mangófa csoport, mert a foglalkozásokat egy mangófa alatt tartottuk. Nekem nagy álmom volt, mielőtt kimentem, már mondogattam, hogy hát majd kimegyek Afrikába, kimegyek Nigériába, és majd a mangófa alatt fogom tanítgatni a gyermekeket Isten igéjére. És amikor kimentem, egy nap körülnéztünk, miután már elment a csoport, mondtam a biztonsági őrömnek, hiszen a biztonsági őr nélkül ott nem lehetett sehová sem menni, hogy jöjjön már ki velem, legalább nézzük meg, hogy kik vannak a szomszédban, mert ilyen nagy kőfallal volt körülvéve a szálloda, és mondom, és mindig hallottam hangokat. Mondom, nézzük már meg, hogy kik a szomszédaim. És akkor kimentünk, és hát nagy gyönyörűségemre rögtön volt ott egy nagy mangófa. Mondom, ezekkel a szomszédokkal jó lesz jóba lenni. És aztán ott bukkantam rá egy nagyon beteg nénire, akihez minden héten átmentem, és imádkoztam érte, a lányával, meg az édesanyjával. És itt volt két gyermek ebben a családban, és felajánlottam, hogy tanítom őket majd az Isten igéjére. És belőlük lett aztán a mangófa csoport, mert hát hiába mondtam, hogy nincs olyan sok kézműves dolgom, de csak hívták a barátaikat, meg a szomszédaikat. És hogy kérdeztem a házigazdától, hogy hol tarthatjuk a foglalkozásokat, és oda mutatott a családi mangófára, hogy itt a mangófa alatt itt jó hűvös lesz, és tényleg nagyon jó hűvös volt alatta. Ugye ott nagyon-nagyon meleg van Nigériába. Izzadtunk nagyon sokat a csapattal is, meg én egyedül, és mosolyogtam magamban, hogy Isten még ezt az álmomat is, vagy ezt a gondolatomat is valóra váltja, hogy én a mangófa alatt tanítom a gyermekeket az Isten igéjére. Szóval ez nagyon szép volt, és nekik is tartottam hetente egyszer foglalkozást, meg kézműveskedtünk is velük, meg énekeket is tanítottam nekik. ez a négy területen volt. És még volt egy kislány, aki vele is elég sok időt töltöttem. Nagyon sokszor átjött hozzám, úgy naponta általában. Ő volt a Naomi, 11 éves kislány, hozott nekem narancsot a fájukról, aztán mangót, ami nagyon megható volt, mert mangófájuk nem volt. Mert kérdezte, hogy mit szeretek, mondom a mangót. Mondja, hogy hát mangófánk nincsen. És egyszer mégis odaállított egy mangóval. Mondom, ez honnan van? És mondta, hogy hát a papbácsi adta, mert szépen énekeltem a kórusba. És nekem adta az ő mangóját. Szóval ő is még végül egy szolgálati terület volt, mert sok időt igényelt, ő énekeket tanított nekem, meg aztán ő is megtanult két magyar éneket.
Két dolgot emelnék még ki az előadásból, ilyen emléktöredék, vagy mondhatjuk azt, hogy még most is önnel van. Az egyik a karkötő, amit ön is kiemelt az előadásrán, illetve énekeltek is a főorvos asszonnyal. Ez a karkötő, illetve az ének, amit itt énekeltek, az mit jelent önöknek?
A karkötő az ugye a fehér és a fekete emberek egységét fejezi ki a TIV földön. Nekik ez a két nemzeti színük van, a fekete és a fehér. És hogy ez mit jelent nekem? Most ezen el kéne gondolkodnom igazából, de talán azt fejezi ki, hogy hát hogy ők a testvéreink mindenképpen, és hogy oda kell rájuk figyelnünk, és van mit tanulnunk tőlük, nagyon sok mindent lehet tőlük tanulnunk, és hazahozva pedig ezt a karkötőt, talán abban segített nekünk ez a kinti út, hogy mi is közelebb kerültünk egymáshoz a csoporttagjaim belül, legalábbis a legtöbb emberrel szorosabb lett a kapcsolatunk, és hogy talán, hogy egységet kell formálnunk a kórházban is, tehát, hogy nem csak mi magunk, hogy mi egy kicsit közelebb kerültünk, de hogy próbálunk arra törekedni, és főorvosnőben látom ezt az igényt, és ezt a törekvést, hogy ebben támogat engem, én úgy érzem legalábbis, hogy legyen egy erősebb közösség a kórházunkban, a gyekben. Úgyhogy talán ezt jelenti a karkötő, és az ének, az pedig, amikor elénekeljük, az mindig visszahozza azt a nigériai hangulatot, legalábbis az én szívembe visszahozza. Talán több, mint egy hangulat, de hogy visszahozza annak az ottani kinti doboknak a lüktetését, a kinti hangszereknek a zenéjét, és legfőképpen az embereknek az éneklését, és azt a lelkesedést az arcukon, és azt az örömöt, amit mi ebben a agyon materializált világban nem találunk, és nekik olyan kevesük van, és mégis annyira boldog az arcuk, sokkal boldogabb, mint a miénk, és talán ezt hozza vissza az ének, hogy meg ahogy mondtam is, hogy aki egyszer volt már Afrika földjén, az visszavágyik.
És lelkiekben, bármiben mit adott önnek ez a szolgálat, ez az utazás?
Két dolgot mondanék, amit így megtanultam. Az egyik az, hogy adtak nekem így nagyon sok gyümölcsöt. Szóval amikor elmentek a többiek, addig ugye jó volt, hogy adtak egy egész szatyorra, mert elosztottuk. De utána is beállítottunk a gyülekezetbe, és akkor köszönetképpen kaptam egy hatalmas zacskó gyümölcsöt, banán, narancs. És hogy először úgy szabadkoztam, hogy ezt nem fogadhatom el, mert meg fog romlani, mert én ezt nem bírom mindet megenni, és tudom, hogy ők szegények, és hogy akkor ne adják ide, mert nem fogom tudni mindet megenni, és csak el akartam egy párat hozni belőle, és akkor azt tanultam éppen az Immanuel feleségétől, hogy fogadjam csak el, majd szétosztom, hogy juthat belőle a biztonsági őrnek, a sofőrnek, mert mindig kellett egy sofőr, aki elvitt valahova, a barátaimnak, mondjuk Naominak, tehát hogy azt tanultam meg összességében, hogy nem azért kapom, hogy az mind az enyém, hanem azért kapom, hogy abból jusson másnak is. hogy ők így gondolkodnak, hogy ami az enyém, tehát hogy abból a többből, abból adjak másnak is. Ez az egyik dolog, és a másik pedig, amire sokat gondolok, hát ezt igazából Immanueltől tanultam meg, még ezt Amerikában, amikor együtt egy iskolába jártunk egy teológiára, őtől azt tanultam, mert egyszer nagyon panaszkodtam, hogy csak rövid ideig tudtunk úszni, mert bezárt hamarabb az úszoda, és akkor hát én még szerettem volna úszni, és akkor azt mondta, hogy Edina, egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi. És ezt azóta sokat mondogatom magamnak, ha nem tudom teljes mértékben azt megkapni, amit szeretnék, vagy nincs elég idő, vagy valami, hogy Edina, egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi. És hogy azt hiszem, hogy ez egy tanúság számunkra, európai és magyar emberek számára, akik ebben a mai világban már csak a tökéletességet szeretjük, és csak azt szeretjük, hogy minden legyen meg, és a felével nem elégszünk meg, csak a mindennel. És erre tanítom magamat, és tanítom a szívemet, hogy egy fél kenyér még mindig jobb, mint semennyi.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunk az Ökumenikus Világimanap Miskolci programján készült, amelyet március 6-án a Tiszán Inneni Református Egyházkerület székházában tartottak. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
A vonat a hideg peronon arcomba túlja a szelet január van és nem jön aki kelet ismerős gitárzene száll közel a szívem kalapál ezután úgy teszek, mintha át kéne néznem magamat valami érzés feszeng a pad alatt a vonat ugyanoda áll mégsem a derű dominál
reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Nők a frontvonalban címmel a nők háború ellen kezdeményezés szellemében tartottak kerekasztal beszélgetést március 5-én Lilafüreden a Palota szállóban. A nők közéleti szerepéről, a béke melletti kiállás fontosságáról és a közösségek jövőjéről beszélgettek a résztvevők. A fórum témája volt a nők szerepe a közéletben. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a női vezetői szemlélet sajátosságairól beszélt, elmondta, a vezetői szerep nem csak döntésekről, hanem szolgálatról is szól, és ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a béke hangja erősen jelen legyen a közéletben.
azért szerveztük meg ezt a mai rendezvényt, mert úgy érezzük, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzetben nem maradhatunk, mi nők nem maradhatunk csendben. A szomszédunkban évek óta háború zajlik, és a világ más térségeiben is súlyos feszültségek láthatóak, és ezt amikor kezdjük szervezni, ezt a mai rendezvényünket, akkor még a Közel-Keleten nem tört ki ez a háború, ez a konfliktus. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nők is hallassák a hangjukat. Természetesen beszéltünk a női digitális polgári kör által elindított háború ellenes petícióról. Ehhez való csatlakozásunk természetesen belső meggyőződésből született, mert a béke nem gyengeség, hanem felelős döntés is. Történelmünkben olyan példaképek vannak, mint például Zrínyi Ilona vagy Kossuth Zsuzsanna, akik nekünk azért utat, irányt mutatnak, és ők a legnehezebb időben is helytálltak. Ma a női vezetői szemlélet különleges ereje abban rejlik, hogy a stratégiai gondolkodás mellé egy emberi felelősség is kapcsolódik. A vezetés az egy szolgálat, és ebben a helyzetben is a béke hangját kell képviselnünk. A nemzetközi bizonytalanság a családok mindennapjaiban is érezhető. A szülők biztonságot és kiszámítható jövőt szeretnének gyermekeinknek. A család az a közösség, ahol megtanuljuk a hosszú távú gondolkodást és a konfliktusok békés rendezését. És úgy véljük, hogy erre a szemléletre, amit különösen az édesanyák képviselnek, a közéletben is szükség van. Mindezt ugyanolyan következetesen kell végigvinnünk, mint amilyen következetesen kiállunk Magyarország szuverenitása, a családok biztonsága és a békés jövő mellett.
A találkozó fontos üzenete volt, hogy a közéletben vagy a civil szférában aktív nők megosszák egymással tapasztalataikat. A béke melletti kiállás olyan alapvető érték, amely mögé a nők, legyenek édesanyák, feleségek vagy közéleti szereplők egyaránt felsorakozhatnak. Kárpátiné Juhász Hajnalka országgyűlési képviselőt hallják.
Mai találkozónak az egyik legfontosabb üzenete, hogy mi keresztény, konzervatív politikusok nem csak hiszünk a békében, hanem ki is állunk a béke érdekében, és büszkék vagyunk arra, hogy hazánk a béketanács alapító tagjaként részt vesz abban a béke misszióban, amit a magyar kormány is képvisel, és azért is tartottuk fontosnak ezt a kerekasztalt beszélgetést, hogy minden hölgyet, édesanyát, feleséget, asszonyt arra bátorítsunk, hogy a béke melletti kiállás az egy alapvető keresztény demokrata érték, és átadtuk egymásnak a jó gyakorlatokat, a jó tapasztalatokat, legyünk közszereplők, vagy a civil világból érkezett hölgyek. Másrésztről pedig miskolci származásokként büszke vagyok a gyökereimre, és büszke vagyok arra, hogy a hölgyek, különösen itt Észak-Magyarországon is nagyon erősek és bátrak, és az a feladatunk az elkövetkezendő időszakban, mert látjuk, hogy mi zajlik Közel-Keleten, látjuk azt, hogy az orosz-ukrán háború egy rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe hozza az Európai Uniót, hogy mi is töltsük be azt a szerepet, nem csak akkor, ha politikusok vagyunk, hanem édesanyák, feleségek, hogy minden körülmények között álljunk ki a béke mellett, és ezért is indítottuk a háború ellenes petíciót. És ami a mai napnak, a mai találkozónak szintén egy olyan fontos üzenete, hogy nem csak magától értetődő az, hogy valaki kereszténydemokrata, keresztény értékrendű, jobboldali és kiáll a béke mellett, hanem találjuk meg azokat az utakat a civil vagy a politikai szférában, ahol bátran beszélhetünk erről, mert ez volt az egyik legfontosabb üzenetünk, az a bátorság, mert a békért kiállni egyrészt keresztényi misszió, másrészt pedig bátorságot is igényel. Feleségként, anyaként ebben szerepet játszhatunk, és szerepet is szeretnénk ebben a párbeszédben játszani, mert meggyőződésünk, hogy az egy magyar hagyomány és tradíció, hogy a magyar hölgyek a tűzhelyek a családban, és ezeknek a tűzhelyeknek most az a feladata, hogy a békét minden körülmények között képviseljék. A nők és nők közötti párbeszéd az csak erősítés jelenthet a béke vonatkozásában.
A fórum résztvevője volt Novák Irén, az Innovációs és Kulturális Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára. Elmondta, 1000 éves kulturális örökségünk továbbadása az új generációnak fontos feladat. A békéről és a háborúról folytatott beszélgetés nem választható el a kultúrától sem. Novák Irént hallják.
Akkor, amikor a háborúról vagy a békéről beszélünk, és a közösségekről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ez a kultúránkat milyen formában vagy milyen mértékben érintheti, amikor migrációról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy hogyan nyert teret a globalista kultúra, akkor a keresztény hitünkre is kell gondolnunk arra, hogy mennyire tudjuk megőrizni Magyarországnak a több mint 1000 éves történelmét, ezzel a kultúráját és a hagyományainkat, és hogyan tudjuk a fiataljainknak, a következő generációnak átadni azokat az értékeket, amelyeket mi magunk fontosnak tartunk. Ugye itt az online térben egy nagyon erős előretörés van, és azokról is beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk a fiataljainkkal megértetni azt, hogy miért fontosak a keresztény kultúránk, a keresztény gyökereink, és hogyan tudják ők is egymásnak elmondani, hiszen talán ők azok, akik sokkal jobban tudják befolyásolni a saját korosztályukat, mint mi egy X generációs, és milyen jó gyakorlataik állnak nekik rendelkezésre arra, hogy a saját korosztályuknak elmondják, megértessék, tudjanak beszélgetni velük. Itt voltak nagyon sokan fiatalok, elmondták azt, hogy miért értek haza külföldi tanulmányaik után Magyarországra, hogy mit tud nekik biztosítani ez a kormány. Ez a kormány tudja biztosítani számukra a biztos jövőt, a megélhetést, azt, hogy saját lakáshoz tudjanak jutni, hogy itt tervezhessék a jövőjüket akár gyerekeikkel és a családjukkal együtt.
Kedves hallgatóink, Nők a frontvonalban címmel a Nők a háború ellen kezdeményezés szellemében tartottak kerekasztal beszélgetést március 5-én Lilafüreden a Palota szállóban. A nők közéleti szerepéről, a béke melletti kiállás fontosságáról és a közösségek jövőjéről beszélgettek a résztvevők. Itt készült összeállításunkat hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Köszönöm, ha ma is velünk ébredtek, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. Kívánok Önöknek szép napot, és ajánlom a most következő napi ige és gondolatot, amelyet Katona Béla református lelkipásztor tolmácsol.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 15. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne magunk kedvére éljünk. Nem azért roppanunk össze, mert gyengék vagyunk, hanem azért, mert már régóta erősek vagyunk. Nem kell ahhoz nagy erő, hogy valamit megtartsunk, hanem erősnek kell lennünk, hogy valamit elengedjünk. Ilyenkor beszélhetünk lelki erőről. Bizony nehezen fogadjuk el az ilyen állításokat. Pedig a mai igényben éppen erről van szó. Arról, hogy nem mindig a magunk erőtlenségét hajtogassuk, hanem inkább a mások gyengeségeit hordozzuk. A kényelmes élet elhordozásához nem kell sok lelki erő. Inkább akkor van szükség a lelki erőre, amikor mások gyengeségeit kell elhordoznunk. Isten azért adja nekünk a lelki erőt, hogy mások gyengeségeit hordozzuk. Minél nagyobb lelki erővel rendelkezünk, annál inkább tudjuk hordozni a mások gyengeségeit. Milyen a mi keresztény magatartásunk? Ugyanis a magunk erejéből nem tudunk lelki erőre jutni. A világ lelke azt súgja, törődj inkább magaddal. Azt tedd, ami lehetséges. A többiek majd gondoskodnak magukról. Ezt halljuk ma az Isten nélküli világban. De Krisztus világában minden egészen másképpen van. Meglátjuk a gyenge, beteg embereket. Nem megyünk el mellettük. Pál apostol is azt mondja, hogy ne csak magunkkal törődjünk. Amikor csak magamra gondolok, az nem Isten akarata szerint van. Amíg csak magammal törődök, addig nem tudok Isten dicsőségére és a fele barát javára szolgálni. A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.